Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Nőtt a fiatalok körében a foglalkoztatottak aránya. A diákmunka nem csak az önálló pénzkereseti lehetőség miatt fontos.
Ha valaki nyári munka keretében, tehát diákként már vállal munkát, így dolgozik, akkor is vannak olyan szabályok, olyan előírások, amikre figyelniük kell, be kell tartaniuk, tehát az így szerzett tapasztalat, az később is jól fog jönni.
Aggasztó méreteket öltött a fiatalok energiaital fogyasztásának mértéke, és megtört a dohányzás másfél évtizedes csökkenő tendenciája.
A 2004-es adat óta 2020-ig megfeleződött a napi dohányzóknak az aránya, és a 2024-es adat azt mutatja, hogy minden ötödik 15-29 éves fiatal napi dohányzó.
Az oltás elleneseknek üzent a Népegészségügyi Hatóság a védőoltások napja alkalmából.
Egy adott fertőző betegség, mondjuk egy szamárköhögés vagy egy diftéria, a fertőzés ténye, a betegség lefolyása, a kimenetének a lehetőségei sokkal nagyobb kockázatot rejtenek, mint a védőoltás beadása és a betegségnek a megelőzése.
A munkaerőpiaci adatok szerint 2010 és 2024 között a 15 és 19 éves fiatalok körében 2,5-szeresére emelkedett a foglalkoztatottak aránya. A munkavállalás legintenzívebb időszaka a nyár. Rövid Irén, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnöki főtanácsadója szerint. A diákmunka nem csak az önálló pénzkereseti lehetőség miatt fontos, a fiatalok az így megszerzett munkatapasztalatokat a jövőben is tudják majd hasznosítani.
Ha például a munkaerőpiaci adatokat nézzük, ebben az esetben a 15 és a 19 év közöttiekre vannak rendelkezésre álló adataink. Azt látjuk, hogy például 2010 és 2024 között emelkedett a körülben is a foglalkoztatottaknak az aránya, 2%-ról 5,1%-ra.
Itt kifejezetten a nyári munkáról van szó, vagy a nyári munka az, ami igazán fontos része a diákok munkavállalásának?
Ebben az esetben, tehát itt az 5,1%-os foglalkoztatási aránynál, itt fontos, hogy itt nem a nyári munkáról van szó, de nagyon fontos a diákmunka, tehát az, hogy a diákok a nyári szünetekben dolgoznak, tehát munkát vállalhatnak, nem csak azért, mert hogy plusz pénzt kereshetnek, megtapasztalhatják például azt, hogy milyen, hogyha önálló keresettel rendelkeznek, hanem nagyon fontos tapasztalatokat szereznek, amelyek a későbbiek során, amikor már elkezdenek aktívan dolgozni, akkor ezeket tudják hasznosítani. Ugyanis ha valaki nyári munka keretében, tehát diákként már vállal munkát, így dolgozik, akkor is vannak olyan szabályok, olyan előírások, amikre figyelniük kell, be kell tartaniuk, és ezért is említettem azt, hogy tehát az így szerzett tapasztalat, az később is jól fog jönni.
Szünidőben hány éves kortól lehet munkát vállalni?
Főszabály szerint egyébként a diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak, de ehhez szülői engedélyre van szükség, és szünidőben, tehát például a nyári időszakban viszont a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát, és tehát 18 éves korig viszont nagyon fontos, hogy ehhez a törvényes képviselőnek, a szülőnek az engedélyére van szükség.
Milyen egyéb dokumentumokra van még szükség a munkavállaláshoz?
A munkavállaláshoz szükség lesz adóazonosítójára, tehát adókártyára. Ha valakinek még nincs ilyen, vagy éppen nem találja, elveszítette, akkor nagyon fontos, hogy mielőtt elkezdene dolgozni, be kell szereznie, igényelnie kell ezt a NAV-nál. Ez egy nyomtatvány kell kitölteni, amelyet akár a NAV honlapján is el lehet érni, illetve talán a legegyszerűbb módja, hogyha online nyomtatvány kitöltő alkalmazást használjuk, hiszen akkor gyorsan, könnyedén, akár a okostelefonunk segítségével ki tudjuk tölteni, és be tudjuk küldeni ezt a igénylapot.
Mennyire kötelező egy iskola szövetkezet tagjaként munkát vállalni?
Nem kötelező természetesen iskola szövetkezeten keresztül munkát vállalni, de talán ez a legjobb, legegyszerűbb és a legbiztonságosabb módja a munkavállaláshoz, hiszen ebben az esetben itt az iskola szövetkezetek tudnak segíteni a diákoknak a választásban, tehát hogy hova menjenek dolgozni, illetve a szabályoknak a betartásában is ott tudnak lenni mellett. Tehát van lehetőség, többféle lehetőség közül választani. választani. Egyik módja és a leggyakoribb módja talán az, hogy mégiscsak, hogyha iskolaszövetkezeten keresztül helyezkedik el, kezd el dolgozni egy diák, tehát a legtöbben így helyezkednek el, és ebben az esetben fontos azt is megemlíteni, meg összességében a nyári munka kapcsán, hogy a 25 év alatti fiatalok 2022. január 1-e óta személyjövedelemadómentességet élveznek, és ez természetesen vonatkozik a nyári munkára is. Tehát ha egy 25 év alatti diák vállal a nyári időszakban munkát, akkor nem kell személyjövedelemadót fizetnie, de ebben az esetben van egy felső jövedelmi határ, ez 656.785 forintot jelent. Nem haladja meg valakinek a havi bruttó bére ezt az összeget, akkor nem kell személyjövedelemadót esziát fizetnie. Ez egyébként havonta akár 98.518 forint adó megtakarítást is jelentett a dolgozó diákok számára, és ezen kívül még fontos azt megemlíteni, hogy ha viszont ennél többet keres valaki, akkor 15% személyjövedelemadót kell fizetni. A járulék fizetési kötelezettség itt az iskola szövetkezeten keresztül való elhelyezkedés esetén ez nem merül fel, illetve azért fontos azt is megemlíteni, igen, hogy nem csak iskola szövetkezeten keresztül lehet elhelyezkedni, hanem például létesíthet a diák munkaviszonyt is, és megbízási szerződés keretében is dolgozhat. A munkaviszony esetében nagyon fontos, hogy ragaszkodni kell ahhoz, hogy írásos szerződés megkötésére kerüljön sor. Ennek vannak kötelező elemei, tehát tartalmaznia kell például az alapbért és a munkakört is, tehát hogy milyen feladatokat kell elvégezni a diáknak, és 18 éves kor alatt csak akkor érvényes ez, hogyha a szülő, törvényes képviselő ezt engedélyezi, jóvá hagyja. Emellett még vannak természetesen további lehetőségek is, tehát a munka viszony mellett lehet alkalmi vagy idénymunkát vállalni, illetve akár háztartási munkát is végezni.
Amikor a diák végzett azzal az adott munkával, ott vannak-e olyan dokumentumok, amelyeket a végén mindenféleképpen kérnie kell a munkáltatótól, mert mondjuk egy személyi jövedelemadó bevallásnál szükség lehet rá?
Igen, pontosan. Tehát figyelni kell arra, hogy a következő év január végéig ki kell állítani a munkáltatónak, ahol dolgoztunk, egy munkáltatói igazolást, ami tartalmazza a jövedelmünket és a levont közterheket. Tehát ha például a júliusi és az augusztusi időszakban vállal valaki nyári munkát, akkor ezt az igazolást meg kell kapnia 2026. január végéig, és erre az igazolásra szüksége lesz a NAV által készített SZIA bevallás átnézéséhez és annak a véglegesítéséhez, amelyet 2026. május végéig kell majd benyújtania a NAV-nak.
Rövid Irént, a Kincs elnöki főtanácsadóját hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Angasztó méreteket öltött a fiatalok energiaital fogyasztásának mértéke, a korosztály tagjainak harmada szerint könnyű drogokhoz hozzájutni. A dohányzás csökkenő tendenciája megtört, az alkoholfogyasztás ugyanakkor stagnál. Az MCC Ifjúságkutató Intézet nagymintás ifjúságkutatásának friss adatai mentén a fiatalok kockázati magatartását tárgyalták a szakemberek egy konferencián. Székely Levente igazgatót kérdeztem.
Kockázati magatartásokat több irányból is megközelíthetjük. Most legutóbb azokat vizsgáltuk, amelyek részben függőséget okozhatnak, részben ugye olyan egészségkárosító magatartások, amelyek nagyon régóta jelen vannak, és gyakorlatilag, hogyha fiatal korban használóvá válik az ember, vagy függővé válik az ember, akkor adott esetben egész életében ezt elkísérheti, és én minden tekintetben rosszabb életkilátásokat, rosszabb egészségügyi állapotot, és természetesen a környezetére is kihatva rosszabb családi kapcsolatokat, közösségi kapcsolatokat okozhat. Amit konkrétan vizsgáltunk, az a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a kábítószer jelenléte a fiatalok között, illetve hát ehhez kapcsolódóan még hozzátettünk két olyan dolgot, amelyek talán így elsőre nem érthetők ebbe a körbe, de mindenképpen hasonló hatásmechanizmusuk lehet. Az egyik az energiaitalfogyasztás, a másik pedig a túlzott képernyő használat.
Mit mutatnak az adatok például a dohányzásról? Ugye néhány évvel korábban azt lehetett olvasni, hogy örömteli hír, hogy a fiatalok körében csökken a dohányzók száma. Mi most ezzel kapcsolatban a helyzet? Hát ugye nagyon sok új eszköz jelent meg a piacon az elmúlt időszakban.
Igen, ez jó hír a dohányiparnak, és rossz hír a társadalom számára, hogy megtört a dohányzás visszaszorulásának a trendje. A nagymintás ifjúság kutatásban a 2004-es adat óta 2020-ig megfeleződött a napi dohányzóknak az aránya, és a legfrissebb adat, a 2024-es adat azt mutatja, hogy ez a trend, ez a kedvező trend megtört. Gyakorlatilag minden ötödik 15-29 éves fiatal napi dohányzónak számít. Biztosan hatása van azoknak az új dohányzási formáknak, amelyek megjelentek, hiszen ezek már mérhetőek a fiatalok körében, tehát az elektromos cigaretták, elfbárok, amelyek ugye elméletileg tiltva vannak, illetve a snüszfogyasztás is már mérhető a körükben.
Az alkohollal kapcsolatban ugyanezt lehet elmondani?
Mondhatjuk azt, hogy az alkoholfogyasztás gyakorisága nem változott a fiatalok körében. A nagymintás ifjúság kutatás 2016-ban, 2020-ban és 2024-ben is ugyanarra az eredményre jutott. A fiataloknak egy tizede számít heti rendszerességű alkoholfogyasztónak. Természetesen nem mindegy, ugye alkoholfogyasztásnál, hogy hol van a mérték, hogy mondjuk az hetente egy pohár bor, vagy néhány naponta egy üveg sört jelent, vagy pedig ittas állapotig, részegségig fajulhat az alkoholfogyasztás. Azt látjuk, hogy a fiatalok körében kevesen vannak, de mérhető az arányuk azoknak, akik viszonylag gyakran jutnak el ittas állapotig.
Ugye a alkoholgyártók szokták azt mondani, hogy tapasztalataik szerint kevesebb alkoholt fogyasztanak a mai fiatalok.
Igen, az biztosan jelen van, hogy összességében trendszerűen, tehát az a fajta fogyasztás, ami volt néhány évtizeddel ezelőtt, az most nem annyira jellemzi az ifjúságot. Inkább energiaitalt fogyasztanak. Az energiaital fogyasztás az elmúlt bő évtizedben, elsősorban a legfiatalabbak körében egy nagyon komoly és látványos növekedést mutat.
Az energiaitallal kapcsolatban mit mutatnak a számok? Mennyi fogy, illetve hát melyik korosztály az, amelyik leginkább napi szinten fogyasztja ezeket?
A leglátványosabban ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy 2012-ben a 15-29 éveseknek a 3%-a volt napi rendszerességű fogyasztó, míg 2024-ben 18%. És egy folyamatos emelkedést látunk. Elsősorban a legfiatalabbak azok, akik fogyasztják, tehát itt a 18 év alattiakra is lehet gondolni. Fiúk azok inkább tekinthetők fogyasztónak, illetve az alacsonyabb iskolai végzettségűek, illetve a kisebb településeken élőknél is magasabb a fogyasztás.
Nem túl régen készítettek egy kutatást arról is, hogy a fiatalok úgy vélik, meglehetősen könnyű hozzáférni a kábítószerekhez. Ez változott esetleg, ez a tendencia?
A 2024-es adat azt mutatja, hogy szűk egyharmada a fiataloknak úgy gondolja, hogy ha szeretne, akkor nagyon könnyen vagy könnyen hozzá tudna férni kábítószerekhez. Egyébként ez az adat, tehát aki könnyűnek érzik a hozzáférést, az nem nagyon változott. Ugyan hasonló volt 2020-ban, 2016-ban is. Azoknak az aránya bővült, akik azt mondják, hogy nehezen tudnának hozzáférni, és a bizonytalanoknak az aránya csökkent le. Ez egy érdekes kérdés lehet, hogy ez sok vagy kevés, hogy minden harmadik fiatal úgy érzi, hogy hozzáférhet kábítószerhez, hogyha szeretne. Mivel ugye ez egy törvényileg tiltott tevékenység, ráadásul az újabb kábítószer trendek azok abban a tekintetben sokkal problémásabbak is, hogy ezeknek a designer drogoknak a tartalma az a sokkal bizonytalanabb, mint korábban voltak az ismert kábítószerek, tehát például a marihuána vagy kokain egyebek. Ezeknek az új szereknek a hatásmechanizmusa, az alkotó részei, azok folyamatosan változnak, és ebből fakadóan még veszélyesebbek is, mint a jól ismert régi illegális szerek.
Az elmúlt időszakban számos szigorítást lépett életbe, többek között ugye a drogokkal kapcsolatban is, de ilyen lehet akár a mobiltelefonok betiltása az iskolákban, vagy az energiaitalok vásárlásának a korlátozása. Ezeknek a hatása érezhető, érzékelhető-e már, vagy korai még ilyet kérdezni?
Kutatásból ez még nem érzékelhető, tehát kutatási eredményekről ezeket még nem látjuk. Az újabb kutatásokban fog látszani az, hogy tulajdonképpen ezek az intézkedések meghozták-e azt az eredményt, amit a döntéshozó, a jogalkotó várt.
A mostani konferencián ugye a fiatalok kockázati magatartása volt a fókuszban. Miért veszélyes ez?
Ezek a szerek, illetve ezek a magatartások ugye járnak egészségügyi kockázattal. Tehát, hogy valaki belecsúszhat egy olyan helyzetbe, amelyiknek a vége nagyon komoly egészségkárosodás, vagy akár halállal is végződhet. És itt nem kell feltétlenül az illegális kábítószerekre gondolni. Az elmúlt időszakban volt jó néhány olyan komoly dráma, ami energiaital túlfogyasztásból fakadt. Tehát ez az egyik, az egészségkárosodás. A másik, hogy természetesen ennek környezeti kockázatai is vannak. Az, hogy az az ember, aki függővé válik, az miképpen viselkedik a családban, a szeretteivel, hogyan képes majd ő a társadalomban hasznos tagként megjelenni, értéket teremteni, ezek mind-mind olyan kockázatok, amelyek túlmutatnak az egyénen, de társadalmi kockázattá teszik az egyéni fogyasztási döntéseket.
Az MCC Ifjúságkutató Intézet igazgatóját, Székely Leventét hallották. Június 21-e a védőoltások napja. Az ENSZ egészségügyi világszervezete 1974-ben indította el védőoltási programját, és ma már a világ gyermekeinek 80-85%-a megkapja ezeket a készítményeket, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi főosztályvezetője. Galgóczi Ágnessel Herceg Zsolt beszélgetett.
Magyarországon működik a Nemzeti Immunizációs Program, amelyben vannak az életkorhoz kötött kötelező védőoltások, illetve megbetegedési veszély esetén is biztosítottak védőoltások, például hepatitis A fertőzött beteg környezetében, vagy a tetanusz fertőzése kockázatos sérülés kapcsán is ugye emlékeztető oltás beadása történik, és van számos ajánlott oltás, amely bizonyos kockázati csoportoknak, vagy gyermekeknek, immunsérülteknek, vagy bizonyos foglalkozási körben kifejezetten ajánlott. Számos széles spektruma van a védőoltásoknak, és hát ugye emlékezzünk meg a szezonális influenza elleni oltáson is, amely ugye évről évre rendelkezésre áll a légúti szezonban az influenza megbetegedésnek kivédésére.
Mitől függ az, hogy egy védőoltás kötelező vagy ajánlott, és mi a trend, hogy egyre több lesz a kötelező, vagy egyre több lesz az ajánlott védőoltás?
Ami Magyarországon kötelező védőoltás, azok a fertőző betegségek, amelyek legnagyobb kockázattal bírnak a kisgyerekeknél, súlyos fertőzéseket okozhat, akár halálos kimenetelőek is lehetnek. Tehát nyilván a járványügyi szempontok, illetve a fertőző betegségnek a tulajdonságai döntik el azt, hogy egy oltást az oltási programban kötelezőként előírunk, vagy csak ajánlottként marad, és a házi orvos vagy a házi gyermek orvos által a receptre felírva biztosítható az oltandónak a számára.
Itt a nyár sokan utaznak, nem csak Magyarországra, hanem távoli országokba is. Ilyenkor ajánlanak különböző védőoltásokat.
Igen, az utazások kapcsán is érdemes a védőoltásokban gondolkodni, hiszen azért az megkeseríthet egy utazást, vagy a hazatérés után egy hosszú lappangás idejű fertőző betegség okozhat problémákat. Trópusi, egzotikus országokba történő utazás kapcsán gondolni kell az élelmiszerrel, vízzel terjedő fertőzéseknek a megelőzésére, vagy az olyan szúnyogok által terjesztett fertőző betegségekre, gondolok itt például a sárgalázra, vagy a maláriára, amely valamilyen módon megelőzhető, bár a malária ellen még nincs védőoltás, de az egy gyógyszeres profilaxissal megelőzhető. Tehát érdemes egy nemzetközi oltóközpontot, vagy a házi orvost felkeresni, aki tud javaslatot tenni az úti cél az utazásnak a célja, tehát turistaút, vagy valaki dolgozni megy hosszú távon, kíván külföldre utazni, hogy milyen oltásokat érdemes beadatni az utazás és az elindulás előtt.
A szülők ilyenkor kapnak értesítést arról, hogy a majd szeptemberben kezdődő tanévben milyen oltásokat kaphatnak a gyerekek, ugye?
Igen, 6. osztályban a diftéria, szamárköhögés, tetanusz, illetve a kanyaró mumps rubella elleni védőoltás az, ami esedékes, 7. osztályban pedig a HPV, illetve a hepatitis B fertőzés elleni védőoltás. Ugye ezek közül a HPV elleni védőoltás az, amely önkéntes, tehát szülői beleegyezéshez kötött, és ilyenkor már tájékoztatják a szülőket az őszi iskolai kampányoltás lehetőségéről, illetve a szükséges teendőkről az oltás igénybevételéhez.
Az oltás ellenesek, mert hogy ilyenek is vannak, miben tévednek a legnagyobbat?
Nagyobb kockázatnak ítélik a védőoltást, mint magát a fertőző betegséget. Holott ez nem igaz, egy oltóanyagnak akár az engedélyezése is, ugye a kockázat haszon becslése, mérlegelése és értékelése alapján történik, tehát egy adott fertőző betegség, mondjuk egy szamárköhögés vagy egy diftéria, a fertőzés ténye, a betegség lefolyása, a kimenetének a lehetőségei sokkal nagyobb kockázatot rejtenek, mint a védőoltás beadása és a betegségnek a megelőzése. A védőoltásokkal csökkentjük, vagy gyakorlatilag nullára redukáljuk a fogékonyaknak a számát, és éppen ezért a kórokozó ugye nem tud cirkulálni a lakosság körében, és ezért nem fog az egyén sem megbetegedni, illetve a lakosság körében járványok sem fognak kialakulni. Ez a célja a védőoltásoknak. Az oltással megelőzhető betegségek előfordulhatnak, hiszen ahol kevésbé szigorú az oltási program, vagy az átoltottság mértéke alacsonyabb a kívánatosnál, ott ezek a kórokozók bizony megbetegedéseket okozhatnak, például szomszédos országaink közül Romániában rendszeresek a kanyaró járványok, több ezres megbetegedés számmal érintettek a gyerekek, és kórházi kezelésre is szorulnak.
Az NNGK járványügyi főosztály vezetőjét, Galgóczi Ágnest hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy nőtt a fiatalok körében a foglalkoztatottak aránya, a diákmunka nem csak az önálló pénzkereseti lehetőség miatt fontos.
Ha valaki nyári munka keretében, tehát diákként már vállal munkát, így dolgozik, akkor is vannak olyan szabályok, olyan előírások, amikre figyelniük kell, be kell tartaniuk, tehát az így szerzett tapasztalat, az később is jól fog jönni.
Aggasztó méreteket öltött a fiatalok energiaital fogyasztásának mértéke, és megtört a dohányzás másfél évtizedes csökkenő tendenciája.
A 2004-es adat óta 2020-ig megfeleződött a napi dohányzóknak az aránya, és a 2024-es adat azt mutatja, hogy minden ötödik 15-29 éves fiatal napi dohányzó.
Az oltás elleneseknek üzent a Népegészségügyi Hatóság a védőoltások napja alkalmából.
Mondjuk egy szamárköhögés vagy egy diftéria, fertőzés ténye, a betegség lefolyása, a kimenetének a lehetőségei sokkal nagyobb kockázatot rejtenek, mint a védőoltás beadása és a betegségnek a megelőzése.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.